Balkán 2012. A Sasok földjén. Sokat emlegettem, hogy a legkiválóbb motoros célpont egy magamfajtának a Balkán lehet. Ha kalandra vágyik az ember fia, irány Albánia. Mindenképpen jó kompromisszum bárki számára, aki netán vágyik egy kis offroad kikapcsolódásra, tudja értékelni a természet közelségét, és felül tud emelkedni a buta rémhíreken. Netán pont azért vágyik oda, hogy saját tapasztalataival átélhesse vagy cáfolhassa azokat. Skipéria, ahogy maguk az albánok nevezik földjüket, magyarul a Sasok földjének fordítható. A köztudatban nem a legbiztonságosabb turista célpontok között tartják számon a helyet, aminek nyilvánvalóan van is némi alapja. Magam sohasem tapasztaltam negatívumot sem a hatóságokkal, sem a polgárokkal kapcsolatban. A közúthálózat nagy része, körülbelül 60%-a burkolatlan, amit sokan offroadnak neveznek, és gyakran tényleg kihívás. Én hardroadnak becézem a megkülönböztetés végett. Mert hogy akad arra felé offroad útvonal is, erről később. Magyarországról utazás Bosznián keresztül, a Bistrica völgyében, amely gyönyörű, még éjszaka is. Mivel csúszott az indulás, ezért sötétben értem a bosnyák-montenegrói határhoz, Focsába, amely az első napi etap végét jelentette. Alapesetben az emberfia nem akar egy szép folyóvölgyben motorozni éjjel, viszont ha már így alakult, fürkésztem az utat és a környezetet. Kicsit lassabb tempóban, holdfényben nagyon érdekes élmény volt. Az aszfalt egyébként elég jó minőségű ahhoz, hogy biztonságban érezhessük magunkat. Az első szálláshely egy a Drina folyó partján lévő kempingben volt. Kis szerencsével hamar megtaláltam a helyet. Közvetlenül a hideg és kristálytiszta víz partján bungalók és sátorhelyek várják az utazót. Viszont a különbség árban oly csekély, hogy a luxust választottam, ágyban aludtam. Ha sátrazni szerettem volna, akkor motorparkolási, sátorhelydíjat plusz a személyre eső összeget kellett volna fizetni, 8 euró, az ágybérlet 10. Amúgy MB1-es helyet találtam, ez már a fogadtatáskor kiderült. A tulaj évekig élt az Egyesült Államokban, sokat tapasztalt, világlátott ember volt, és nagyon barátságos. Másnapra már a Durmitor legendás hegyei voltak a következő cél. Keresztül a Crnogora völgyein, pazar, gyakran barlangszerű alagútjain Záblják felé. Trisában táboroztam le, ahol fizettem ugyan a fürdési lehetőségért, de ez már vadkemping feeling volt. Főzés tábortűzön, aztán este a faluszéli szálláshelyen ismerkedési est csehekkel, szlovákokkal. Fele kerékpáros, fele motoros, tehát testvérek. Mivel ők is a túrájuk elején jártak, mindenkinél volt otthonról hozott könyvfakasztó pálinka, amelynek lettek következményei. Egész éjszaka ment az óbégatás, asztalonugrálás, szerintem nem felejtik el könnyen a produkciómat. Másnap élőhalottként le kellett mondani a rendezvút a sziklákkal tarkított dombokkal és a hegyoldalakkal. Tehát egy nap pocsékba ment. Harmadnapra életerőpontjaim összege még mindig közelített a nullához, azért egy gyenge 20-30 kilométer belefért, lehetőség szerint kerülve az aszfaltot. Ilyen helyen elég kínlódás haladni, a fű magas, néhol alig látszanak ki a sziklányi kövek alóla, közben légyrajok döngenek az ember feje körül. De legalább kiizzadtam valamennyi rosszaságot. Ekkor már az idő is szorított, mert vissza kellett motorozni Focsába a barátnőmért, Gabiért. Trisában összecimboráltam egy montenegrói sráccal, Daniellel, aki adott egy jó tippet. Ha már itt vagyok, ne hagyjam ki a vadvízi evezést a Tarán. Ez Európa egyik legszebb raftingra alkalmas hegyi folyója. A csúcs a háromnapos túra, de ezt nem vállalhattam, be kellett érni a rövidebbel, ami körülbelül 3 órás csorgást jelent. A hozzáadódó idő még egyszer ennyi, terepjáróval megközelíteni a starthelyet, fel és leöltözni, welcome drink és egyebek miatt. Szóval miután Gabi megérkezett Focsába, a következő reggelen megkerestük a bosnyák-montenegrói határnál a bázist, és nekivágtunk. Mindketten csináltunk már vadvízi túrát, ezért nem izgultam össze magam, és a vízállás is elég alacsony volt, semmi életveszély, sőt, még a csónakunk is alig volt lyukas. Egy montenegrói lány végig csak a szelepet tartotta az út során, kicsit irigy voltam, mert nekem bezzegevezni kellett. De mindenképpen ajánlom, mint kikapcsolódást. Főleg annak, aki még nem volt ilyen hegyi folyón, háborgó vízfodrok között, életre szóló élmény. Fizetni sem kellett, csak Trishában, amikor újból elindultunk, most már ketten, a dormitor irányába. Megálltunk és rendeztük a számlát Daniellel, mivel családi vállalkozásuk működtette a rafting bázist is. Még ettünk is, ami benne volt a 25 eurós árban. Vagy legalábbis volt valami kapcsolat. Kicsit homályos a történet számomra, de mindenképpen kiemelném a bizalmat, ami felénk irányult. Tehát a helyszínen csak érezd jól magad, egyél így álfa fej, majd ha újból errefelé jársz, fizetsz. Körülbelül 2 órányi út Trisha a bázistól. Újabb vadkempinges éjszaka következett, és találkoztunk 2 csemotorossal, akik mikróbuszban hozták el eddig a gépeiket, egy BMW 1150 GS-t és egy Transalpot. Szándékuk szerint innen kiindulva 10 napot offroadoznak Albániában. Rövid gondolkodás után elhatároztam, hogy velük tartok, ugyanis a tervezett útvonalukon volt egy 60 kilométeres szakasz, ami állítólag 8 óra, utassal pedig lehetetlen. Vagyis nekem pont megfelel. Együtt indultunk tehát a Durmitoron keresztül, a Tara kanyonon végighaladva a montenegrói albán határ felé. A Durmitor méltán híres motoros célpont, van aszfalt, bármilyen motorral járható, csodálatos hegyek között kanyaroghat az ember. A Tara kanyontól, mint folyóvölgytől többet vártam. Az út, amerre vitt, nem lehetett látni igazán a mélyben kanyargó folyót, így semmi. Az albán határtól déli irányban, az átkelőtől 2 kilométerre elfogyott az aszfalt, és következett a lehetetlen 60 kilométer. Utassal valóban nem ugyanaz az élmény, teljes koncentrációt igényel, de a cseheknek egyszer sem kellett várniuk rám. Tudtam tartani a tempót. Az átlagsebesség 25-30 km per órára jött ki, ami azért lássuk be, elég messze van a lehetetlen kategóriától. Ami miatt bátran nekivágtam az útszakasznak, az az, hogy a helyiek is ott járnak autóval. Az egyik végén határátkelő van, a hegyek között az út mentén pedig lakott települések. Ahol pedig ők közlekednek, egy endúrónak nem lehet probléma. Végig murvás az út, igaz nagyobb kövekkel, mint egy szokásos kocsi felhajtó, amelyek könnyen kifordulhatnak a kerék alól. Sok éles forduló, szakadékok korlát nélkül, tehenek az út mentén, ez már igazi albániai élmény. Apropó tehén. Az egyik még aszfaltos kanyarban, Montenegróban, az éppen másodikként haladó GS majdnem elütött egyet. Kevesebb, mint 10 centiméterre állt meg a jószágtól, én meg mögötte. A tehén össze is esett ilyettében, először azt hittem, hogy az ütközéstől borult fel. Talán be is piszkított, a csefiút honzát nem kérdeztem, de jól reagálta le a helyzetet. A tökkel ütött gazdája meg csak ült vigyorogva az út szélén, épp hívta a jámbor állatot. Azért szívesen lekevertem volna egyet a parasztnak, de megúsztuk, így a fele baráti szeretet példamutató zászlóvivőjeként ott hagytam inkább a picsába. A szakasz végén megpihentünk, főztem egy kávét, hüledeztünk egy kicsit, milyen fasz a helyen vagyunk, majd elbúcsúztunk, miután a doboztartó konzolom csavar rögzítését kötegelővel és kötéllel pótoltam. Kicsit el is deformálódott a konzol, mert kirázódott a rugós alátét nélküli rögzítés, így nem akartam tovább folytatni a mókát. Honza és Peter az innen 20 kilométerre lévő Tetibe robogott tovább, hónuk alatt Albánia offroad útvonalai című cseh bibliájukkal. Én a műszaki galiba miatt nem mertem bevállalni a további zögykülődést, azzal vigasztaltam magam, hogy van miért visszajönni ide. A következő érdekes úti célpont immár Albánia belsejében Koman volt, ahová azért érdemes elmenni, mert egy felduzzasztott hegyi folyón, víztározón kompal el lehet hajókázni Fierzéig. Kb. 3 óra a meredek sziklafalak gyönyörű hegyek között. Az odavezető út utolsó 20 kilométere aszfalt volt ugyan, de nagyon meggyötört állapotban, ide megfelelő futómű nélkül utólag költséges szórakozás eljutni. Megérkezvén szembesültünk a ténnyel, hogy a komp nem közlekedik, mivel elromlott. Beszédbe elegyedtünk egy francia házaspárral, Monikával és Pierrel, akik már 2 napja várták ott parkoló lakóautójukkal, hogy esetleg megjavítják a szerkezetet. Visszafordulni nem szoktam. És végre találkoztam egy újabb, nem hétköznapi kihívással. Az egyik ottani kis bár tulajdonosával, Márióval megegyeztem, hogy az ő édesapja Ladikjával lecsorgunk Fierzéig. Persze nem ingyen, 70 eurót kért a maffiózó a szállításért. Ami nem kevés összeg, de a franciákat rábeszéltük, hogy tartsanak velünk. Ha már kompozni nem tudnak, legalább sétahajózzanak egyet, és így beszálltak a költségbe. Amikor megérkezett a kis hajó, elgondolkodtam, hogyan is képzelik az XT bepakolását. De nem sok időm maradt mélázni, megfogtuk, és kézzel beemeltük négyen. Szinte meglepődni sem volt időm. Mario, aki jól beszélt angolul, mutatott egy fényképet, amelyen 5 motor volt a csónakban. Tehát minden oké volt, a következő 3 óra felejthetetlen élményt adott. Kompon hajózva teljesen más lett volna, sok utas között magas fedélzeten. A komp nem tudom mennyibe került volna, de nem is érdekelt, belegondolva a két utazás közötti különbségbe. A motor kiemelésekor adódott egy kisebb malőr, a palló kicsúszott, de szerencsére nem esett a vízbe a bárány. Letört a rendszám táblatartóm, amit a porban fekve 40 fokos melegben visszacsavaroztam. Fierzéből egész jó ötletnek tűnt átugrani Koszovóba, ami közel van. Az ország déli részén Prizren volt az úti cél aznap este, egy városszéli kempinget találtunk szálláshelynek. Egy patakpartján sátoroztunk, ami tele volt hulladékkal, a kempingben se víz, se vécé, se semmi, mindez 2 euróért. Angolul nem beszéltek, az egész hely úgy nézett ki, mintha épp most kerítették volna be egy alkalmi ötlet alapján. Látszottak is nyomai az építkezésnek, valami fesztivált akartak csinálni, emlegették, hogy több száz törököt várnak, az időhatározók hiánya miatt homályban maradt mikorra is. Olyan gyerünk le a patakpartjára beszívni, meg bulizni feelingje volt az egésznek, egy baráti társaság találhatta ki, hogy ez milyen jó lesz nekik. Macedóniában csak egy rövid kitérő volt tervben, a Mavrovo Nemzeti Parkot látogattuk meg. Sötétben érkeztünk, kempinget kerestünk, ami, mint kiderült, nem létezik. Se baj, a tópartján vertünk sátrat, ahol nem voltunk egyedül. Másnap délelőtt kipattant a fejemből, hogy letaszítom Stáljutkát a trónról, és saját főzősom által híres leszek. Az első epizód el is készült. A nálunk lévő maradékanyagokból végül babos körtefőzeléket sikerült rittyentenem. E kis macedóniai kitérő után már vágytam vissza Albániába, kezdett hiányozni a kaland, és az út felénél sem jártunk még. A macedón-albán határnál, az Ohridi tónál volt az út következő állomása, az albán oldalon, ezúttal Pogradecben, a macedóniai oldalon már jártam. A tavat körben apartmanok és kempingek szegélyezik, szórakozó helyekkel. Csak kisebb kiterjedésű a vízfelület, viszont nagyon mély, legmélyebb pontja 288 méter. A macedón oldal tele van történelmi és kulturális nevezetességekkel, látványosságokkal. A tavon tilos halászni, pecázni engedély nélkül, akár 5 év áristom is járhat a kihágásért. Van lehetőség búvárkodni, de csak a helyi határőrség szervezésével, nehogy valaki eltévedjen a mélyben. Az albániai a sekélyebb rész, pancsolós strandok, melegebb víz várja a turistákat. Itt egy nagyon barátságos és olcsó kempinget találtunk, saját pisztránk farmal, ami egyébként errefelé jellemző a vendéglátóhelyeken. Kérésre a vendég által halálra jelölt halacskát teszik az asztalra. Innen keresztbe átszelve az országot a tengerpart irányába gurultunk tovább. Vlorét, illetve a délre tartó tengerparti útvonalat nem szabad kihagyni. A felhők vonala fölött való motorozás igazán fantasztikus élmény. Nem mindig jön össze teljesen, és olyankor a felhőtlen szórakozás valami mást jelent, mint általában. A táj nélkülük is lenyűgöző, és elég jó út vezet le délre, végig a tengerparton, egészen Sarandéig, ami olyan üdülővárosféle, mint amilyet megszokhattunk Horvátországban is. Csak az árszínvonal lényegesen alacsonyabb. Félúton Sarandé felé a tengerparton 2 éve felfedeztem egy kis félszigetet, Porto Palermo-t, ahol egy váracska is áll. Akkor átutazóban elhatároztam, hogy itt legközelebb megállok egy éjszakára, tehát kerestünk egy nem annyira tehénszaros placot a kis öböl mellett. Ezt a várat a szép emlékű Ali Pasa építette. Egyébként elég sok hely viseli a nevét innen délre egészen Butrintig. Biztosan nem volt csóró, a helyiek meg büszkék rá. Hogy mi okból, azt még nem tudom. Este ismét villogtattam a káprázatos főző tudományomat a kamerának, de a sötétség beálltával egy időben igen erős szél érkezett, a tüzet is művészet volt életben tartani, egymás hangját sem hallottuk. Az elemekkel való küzdelem közben a sötétből egy látogató toppant váratlanul a tűz fénykörébe. Tony volt az, aki a szemben levő hegyoldalon, Himaréban szállt meg, onnan látta a lobogó tüzet. Nem bírta kíváncsiságával, ezért leballagott megnézni, ki készül felgyújtani a környéket. Megkínáltam a közben elkészülő vacsoránkból, de nem kockáztatott. Körülbelül egy órát beszélgettünk. Kiderült, hogy ő is motoros. Egy chopperrel utazik éppen, és a saját Elbasani utazási irodájának készít fotókat. Telefonszámot cseréltünk, és megbeszéltük, hogy később, esetleg Elbasanban még találkozunk. Másnap reggel a félsziget bárjában, ahol se vécé, se víz, csak pálinka, a tulaj meghívott egy felesre, közben pedig szóba elegyedtem egy ránézésre 70 és a halál között járó öreggel. Valójában csak 65 volt, kiszolgált katonatiszt és számolóművész. Fél órán keresztül bravúrkodott nekem, azt hittem idióta, de ahogy figyelgettem, rá kellett jönnöm, hogy nem autista és nem zseni, hanem érdekes szisztémákat alkalmazva eszméletlen sebességgel számolt. Ahogy mondta, így tanították az iskolában. Intelligens volt, első ránézésre nem szembetűnő módon. Mondjuk sütheti is a tudományát nyugdíjas katonaként a tehénpásztori pozíciójában. Sarandé már nem volt messze, de itt is jártam már, nem szerettem volna ugyanott megszállni, ezért a városon túl Xamilban kerestünk egy camping motelt. A felszerelés, karbantartás és egyebek miatt minden úton keresek kulturáltabb szálláshelyet, ahol ki lehet pucerájkodni. Innen 5 kilométer Butrintrom városa, ami ajánlott látnivaló a görög határ felé. Tele van mindenféle törött edényekkel és csempékkel, amikből képeket csináltak a rómaiak, aztán valaki elnevezte mozaiknak. Fényképezni a múzeumban tilos, de nem lehetetlen. Kifelé jövet vettem észre a tiltótáblát, lefényképeztem azt is. Így már leesett, miért nézett rám furcsán egy-két turista. Biztos azt hitték, hogy nekem szabad. Xamilban és a közeli kisebb városokban, illetve Sarandé külső részein, a települések szinte egybeérnek, szembetűnően sok lerombolt épületet látni. Pár éve egy helyi fazonnal beszélgetés közben rákérdeztem, mikor is volt itt a földrengés. Nem értette először a kifejezést, aztán rájött és felhomályosított, hogy semmi ilyesmiről nincs szó. Elmondása szerint az országban háromféle rendőrség van. Az egyik a közlekedési, a másik a kábszerellenes, a harmadik az építésügyi. Mivel különösen a déli részen nagyon elszaporodtak az engedély nélküli építkezések, ezért nem cicóznak. A hatóság buldózerrel lerombolja az ilyen házakat. Nem földig, csak épp lakhatatlanná teszik. Hallottam érdekes történeteket. Éreztem, hogy most fog következni a java. Miután nagyjából körbeutaztuk az országot, elindultam a kapott tippek alapján északra, a hegyek belsejébe. Girocasternél álltunk meg, ezt szintén nem érdemes kihagyni, még egy váracska hegytetőn, szép kis óratoronnyal, amitől különleges, hogy tele van első világháborús lövegekkel, ágyukkal, aknavetőkkel, van fegyvermúzeuma is külön belépőért, és az udvaron pedig egy második világháborúban lezuhant amcsi bombázó parkol. Ezután egy hegyi fürdőt kerestünk, és egy német terepjárós csapattól kértünk útbaigazítást az úton megállva. Mondták, jaja, előre az aszfalton, aztán balra 20 kilométer után über fasza a hely. Figyeltem tehát a kilométer számlálómat, és nagyjából 20 kilométer múlva le is tértem. Murvára. Érdemesnek tartom megjegyezni, hogy ha az ember egyszer murvás vagy földútra tér Albániában, az mindig csak rosszabb lesz. Pedig ezt tapasztaltam is már, de rettenthetetlen bátorságom és önbizalmam most is letérített a helyes útról. Mint később kiderült, ha tovább haladok még pár ezer métert, ott is vagyok a célnál, végig aszfalton, kényelmesen. Persze nem túl kalandosan. És úgy bárki képes. Tehát mivel vissza nem fordulok, szinte sohasem, elvetettem a kockát abban bízva, hogy a következő benzinkútig kitart az üzemanyag, bárhol is legyen az. Hanem akkor a B-tervet léptetem életbe, vagy a C-t. B-terv szerint kérek, vagy lopok benzint, ha nem adnak, C-terv szerint kitalálok valami mást. És nekivágtam az ismeretlennek. Mivel a térképen, a papírfecni semmilyen utat nem jelölt, volt bennem némi kételj, de a GPS magabiztosan vezetett Csoróvod felé. Annyit tudtam, hogy légvonalban közel van a fürdőhöz. Aztán elég küzdelmes út várt rám, keményebbnek bizonyult, mint az észak-albániai lehetetlen szakasz. Ilyen úton talán a tehenek is kettessével egymáshoz támaszkodva járnak. Ráadásul fogalmam sem volt, hol járok. A GPS-t csak a track rögzítés miatt hagytam bekapcsolva, mivel a még murvás, köves, néhol sziklás úton haladva 3 kilométeres célmeghatározás után 42 kilométerre váltott. Valamiért az utolsó nyúlfarknyi szakaszt légvonalban tervezte az Isten adta technika, pedig nem repülőgépes üzemmódban volt. Megnéztem egy-két javaslatát, de a szakadékokon keresztül gyalog sem volt lehetséges átkelni. Vitatkozni pedig elég nehéz egy masinával. Végül is időm volt. Reméltem, a nafta kitart, egy kis erdei sátorozástól meg nem ijedek meg, vizet találok, motorozni pedig lehet éhesen is. Vagy túlélő üzemmódra váltok, és az összefogdosott denevérek vérét iszom napokig. Szóval kezdett izgalmassá válni az út, ahogy titokban reméltem is. Pár óra múlva találkoztunk egy teherautóval és személyzetével, akik nagyjából elmagyarázták, hogy hol vagyok, és forduljak vissza. Mutogattam, hogy ez nem lehetséges, meg én a természet gyermekének születtem, és sok Tarzan könyvet olvastam gyerekkoromban, valamint rendszeresen a párnám alá tett Bear Grylls könyvekkel alszom. Végül lemondtak rólam, és tovább haladtak. Én is. Előre. Nem sokára újból láttam embereket. Egy 12 év körüli srác, aki gondolom épp a nagyszülőknél nyaralt, kisegítő tehénpásztori státuszát ideiglenesen feladva, gyenge angol tudásával megerősített abban a tudatban, hogy el vagyok tévedve. A kedvemet nem tudta ez sem elvenni, de tudtam, hogy itt már nincs választási lehetőségem sem visszafordulni, még ha akarnám is. Tehát elememben éreztem magam. A kapott információk nem bizonyultak hasznosnak, lévén, hogy ellenkeztek az elképzelésemmel, miszerint csak előre haladok, így figyelmen kívül is hagytam őket. Az életösztönöm próbálkozott kicsit a felszínre törni kétségbejtő gondolatok formájában, de ezeket meg hangos énekléssel nyomtam el útközben, mint egy jó úttörő. Az út murváról egyre inkább sziklás kövesre, majd földes sziklásra váltott. Visszasírtam a kerék alól kipattanó alattomos köveket és kavicsokat. A mély eső áztatta keréknyomokban nem tudtam utassal haladni. Tehát Gabi az ilyen részeknél sétálni volt kénytelen. Így is buktam párszor, volt, hogy az oldaldoboz borított fel majdnem a túl közeli hegyoldal miatt. De inkább a hegyoldalhoz próbáltam közelíteni, a szakadék nem lök fel, ha neki megyek, de utáltam volna percekig zuhanni. Kinkeservesen haladtunk, most már közel volt a napnyugta is. Az egyik hegytetőn két alakra figyeltem fel, akik láthatóan mindenképp szerettek volna elém vágni, függőlegesen ereszkedtek lefelé az út irányába. A következő kanyarban be is vártam őket. Egy tehéncsorda közepén álltam meg, akik szétszaladtak, de volt olyan ostoba, amelyik rossz irányba, és így elszakadt a csordától. Hát ezért siettek a fiúk fentről. A tehenek nem voltak hozzászokva a motorhanghoz, ezért pánikba estek. Legalább tartottam egy kis pihenőt, amíg összeverődtek ismét, közben nagyon megtetszett az egyik fiatal srácnál lévő puska. Mivel nem értettük egymás nyelvét, váratlanul érte, amikor kivettem a kezéből a flintát. Nem is volt alkalma ellenkezni, de elmutogattam, hogy visszaadom, csak szeretnék egy képet a fegyverrel a kezemben. Mosolyogtunk még egy keveset egymásra, aztán spuri tovább. Bekecmeregtünk a közeli faluba, ahol gyerek had vett körül bennünket, amikor megálltunk útbaigazítást kérni. Tiszta fekete Afrika feeling volt. A legkisebbet elszalajtották, hogy hozzon nekünk vizet. Érdeklődtek, kik mik vagyunk, és éretlen, frissen csórelt gyümölcsökkel kínálgattak. Tudakolták, mit keresünk itt, ahol a madár se jár. A tyúkok is csak azért maradnak, mert röpképtelenek. Nagyon kedvesek voltak. Induláskor szaladtak utánunk egy darabig, integetve búcsúztak. Kezdtem érezni, hogy ideje lenne a pihenésnek, de az üzemanyag vészesen fogyott, ilyen útviszonyok között igencsak megnőtt az étvágya a báránynak. Végre elértem egy útelágazáshoz, aminek csak addig örültem, amíg ki nem derült, hogy a GPS-em szerint ilyen nem létezik. Választottam tehát találomra egy irányt, amely pár kilométer megtétele után zsákutcának bizonyult. Az útelágazás csak látszólag volt az útépítő munkagépek és teherautók taposta ösvényre tévedtem. De a zsákutcában legalább ismét voltak emberek. Kérdeztem, merre van a helyes út, magyarázták is, de albánul nem értettem őket. Aztán szóltak, hogy ha várok egy kicsit, akkor végeznek a melóval és megmutatják az utat. Nem nagyon tetszett az ötlet, de a nap már lemenőben volt, fél óra múlva sötét is lett, mire elindultunk. Ők elől terepjáróval, én mögöttük a porban. Felajánlották, hogy menjek elől, és nem kell nyelnem a port, de inkább haladtam mögöttük kicsit lemaradva, mert az út elég tréfás volt világosban is, nemhogy éjszaka. Körülbelül még egy órát kanyarogtunk a sötétben, amikor is kiértünk az aszfaltra. Onnan a közeli városba Permetbe vezettek bennünket, ahol a szállásuk is volt egy motelban. Az olasz-spanyol EB foci döntő első félidejének végére oda is értünk. Különösen jól esett aznap a meleg étel, a söröcske és a zuhanyzás. Ja, és nyertek a spanyolok. 120 kilométert sikerült tekeregni a hegyekben elveszve, a bárány több mint 6 litert zabált. Elégedett voltam. A következő nap megkerestük hát a most már közeli fürdőhelyet Petrán mellett. Odagurultunk szépen az aszfalton, cirka 5 kilométert, de semmiért nem cseréltem volna el az előző napot. A fürdő albánul bánja felejthetetlen élmény, ahogy az ember egy hegyi folyó medrében, a helyiek által kövekkel kialakított medencében üldögél, a hegy oldalából feltörő melegvizes medencében, a lenyűgözően szép táj közepén. Megdolgoztam érte, ezért különösen jól esett a kényeztető luxus. Hallottam már, hogy az unalom előzésére hasznos módszer, ha az ember leveti a ruháit és őrzi. Valami hasonlót csináltunk. Egész délután henyéltünk és bohóckodtunk a helyi fiatalokkal, közben a napszemüvegemet is elveszítettem a víz alatti fotózkodás során. Aztán feltöltődve energiával nekivágtunk a következő szakasznak. Innen északra légvonalban 40 km csorovod, de ezúttal inkább a kerülő utat választottam Fier és Berát érintésével, a Tony által javasolt, barátja által üzemeltetett kempingbe. Skrapár a vidék neve, a célunk Csorovod városa volt. Tony elmondása szerint a kemping 15 méterre van egy 150 méter mély kanyontól. Igazat mondott. Bár sötétedés után értünk Csorovodba, és a helyi rendőröknek fogalma sem volt, hol van a kemping, egy srác alkalmi vezetőként odakalauzolt a városon kívüli szálláshelyre. Itt 4 albán fickóra találtunk, akik kicsit meglepődtek az érkezésünkön. Sehol egy vendég, elhagyatott helynek nézett ki, pedig csodálatosan szép volt a környék. A 4 férfi közül az egyik jól beszélt angolul, ő katonatiszt volt korábban, Magyarországon is járt. Sokat mesélt Albániáról, közben sajtot eszegettünk és rakit iszogattunk, aminek meg is lett a hatása. Egy óra múlva már nem volt szükség szavakra a kommunikációhoz, üvöltött a zene, és zengett a környék az óbégatástól. Természetesen én vittem a prímet, több üvegre is emlékszem, ami ki lett nyitva, és totál részegre ittuk magunkat. Én lelkesen csapkodtam a lábamat tánc közben, meg a többiek hátát, először úgy néztek rám, mint egy kerge ufóra. Adtam egy kis ízelítőt a magyar virtusból, na. Ők is megmutatták a helyi táncokat, ami sokkal praktikusabb részegen, mert körtáncokról lévén szó, összekapaszkodva nehezebb elesni. Szóval nagyon mulattunk, egy darabig ők is emlékezni fognak az őrült magyar motorosra, aki fékevesztetten tombolta át az éjszakát. Másnap reggel elég korán keltem, mert árnyék nem volt. 8 órakor már elviselhetetlen volt a hőség a sátorban. Kaptunk még egy kis grátis kis utazást, elvittek megmutatni a környék közeli látványosságait, és levittek a kanyonba is. Elképesztő élmény volt gyalogolni a sziklafalak között lefelé az alancsörgedező folyóhoz. Sajnos végig nem mentünk, a vendéglátónk sem volt még 100%-os szerintem, és az alsó szakaszon túl veszélyes lett volna lejutni. De ha nem papucsban indulunk lefelé atom másnaposan, akkor megmártózhattunk volna a hűs folyóban is. A helyiek lent kúrjongattak. Vagy nagyon hideg volt a víz, vagy élvezték. Eddigre már elégedett voltam az élménygyűjtés tekintetében, de elhatároztam, hogy mindent, ami az időnkbe belefér, ki fogok próbálni. És most következett a cseh offroadosok által javasolt útvonal. Csorovodtól északkeletre egy faluban le lehet térni egy északi irányba vezető folyómederbe, amit a helyiek is használnak közlekedésre alkalomattán. Így el lehet jutni Gramsba, ahonnan ismét van út. A medret hamar megtaláltuk, és igazi kalandra leltünk ismét. Körülbelül 200 méter szélesen terül el a meder a hegyek között. Ebben a nyári időszakban a folyó ezen a sávon keres utat magának, hol a jobb, hol a bal oldalon csörgedezik, hol épp középen. Eleinte megpróbáltam keréknyomokat követni, de hamar rájöttem, hogy semmi értelme, az előttem járó is spontán útvonalon haladt. A meder alja hol sűrűn kavicsos, nagy kerekkövekről van szó, ami roppant bizonytalanná teszi a haladást utassal, hol mélyen poros vagy finom homokos, itt tuti az esés, hol mélyen saras, épp milyen szerencséje van az embernek. A legmélyebb gázló, amibe belementem, max. 1 méteres volt, de igen sűrűn kellett átkelni a szeszélyesen folydogáló, erős sodrású vizen. Gabinak ismét gyakran le kellett szállnia mögülem, a mélyebb szakaszokon való átkelések miatt. Ha siet az ember, akkor ne menjen erre. Itt nem lehet haladási tempóval kalkulálni. Mi nem siettünk. A talajtorna közben megint kezdett ránk esteledni, már fontolgattam a letáborozást. Egyszer a semmi közepén egy magányos öreggel találkoztunk. Elképzelni sem tudom, hová tartott gyalog, persze a helyiek nem villamos megállóban számolják a távolságot. A mederbe való letéréskor láttam egy ifát is szalmával megrakottan, de a későbbi útviszonyokat látva kizárt, hogy végig tudna menni, valahonnan közelről jöhetett. 10 kilométer után már nyom sem igen volt. Erre csak a nagyon elszántak jó terepjáróval juthatnak el. És nagyon lassan. 17 kilométer tettünk meg cirka 8 óra alatt. A pihenőidők azok voltak, amikor törtem a fejem, merre tovább, vagy épp felkászálódtam egy esésből. Nagyon élveztem, ide biztosan visszatérek, utas nélkül. Nehezebb gépeknek nem ajánlom, főleg felpakolva és rutin nélkül. De offroadosoknak kitűnő erőpróba és szórakozás. Ismét ránk sötétedett, de éppen kiértünk a mederből, az aznapi célunk Elbasan volt, ahol másnap találkozót beszéltünk meg Tonyval telefonon. Megálltunk útbaigazítást kérni, amikor odajött egy kissé részeg albán srác, és mondta, hogy ő és a barátja épp oda tart, elvezetnek bennünket. Beleegyeztem, de elég hamar megbántam a dolgot. Előttünk haladva 5 percenként megálltak az autóval, megkérdezték, hogy minden rendben van-e. Már kezdett felmenni az agyvizem, kalauzunk minden megállónál egyre részegebbnek tűnt, a kocsiban ugyanis folyamatosan ivott. Mérgesen elmagyaráztam neki, hogy ez nekem nem annyira jó, elég fáradt vagyok, Elbasanba menjünk, semmi cicó. Erre a kezembe nyomott egy üveg bort. Meglepődtem, de nem enyhültem, ezt látva kicsit gyorsabban haladtak tovább. Elbasannál nem a város felét értek le, hanem egy elkerülőre. Itt elfogyott a türelmem, és elindultam a másik, általam helyesnek vélt irányba, a centrum felé. Mikor észrevették, megfordultak, és szabályosan üldözni kezdtek. Már kezdtem rosszra gondolni. Megálltam, és újból elmagyaráztam nekik, hogy pont leszarom, milyen jó szállás ötletük van, én a belvárosba tartok, holnap meg a cimborámmal van találkozóm. Tudtam, hogy csak nekünk akartak olcsóbb szállást mutatni, de a srác már nagyon értetlenre itta magát. Oké, mondta, akkor keres nekünk szállást a belvárosban. Feltétel, hogy utána iszunk velük. Az előző napi tivornya és a napi offroad után nem pont ehhez volt hangulatom, de megígértem neki. Este 11 körül be is fordultunk egy nagy szálloda udvarára. Kíváncsi voltam, mit intéz a fazon. A hátsó részhez mentünk, kiparancsolta az öreg recepcióst, megkérdezte, mennyi a szállás. Az öreg mondta, 50 euró. Én megmondtam, 20-at fizetünk. Ezt az albán srác lefordította a portásnak, aki nagyon nem akart kötélnek állni, de valami egyebet is mondhatott a vezetőnk, mert duzzogva mégis belement a dologba. Ezután a két albán segített felcuccolni a szobába, a részeg srác minden ablakot leellenőrzött, hogy jól be van-e zárva, közben folyton azt magyarázta, hogy ebben az országban sok a rossz ember és a rabló, meg a gangster. A tököm tele volt már vele, csak egy vacsorára és egy ágyra vágytam. Ekkor felajánlották, hogy elvisznek autóval enni. Belementünk. Fél órát száguldottunk Elbasanon keresztül észvesztő tempóban, a kocsiban üvöltött a zene, torzra hangosítva. Hát nem mondom, ez is élmény volt, a tegnapi virtuskodásom bűnhődéseként próbáltam viselni a dolgot. Megérkeztünk egy város határán kívüli étterembe, ami üres volt, talán épp zárni szerettek volna. Leültünk, rendeltünk, ettünk, ittunk. Mindkét srác ivott, a sofőr is, bár ő vagy jobban bírta, vagy csak kevesebb volt benne, az ő nevére emlékszem, Elvisnek hívták. Ő csendesebb típus volt, mint a haverja, akivel egyébként biztos sokkal jobban megértettük volna egymást, ha egy hullám hosszon vagyunk. Azaz, vagy ő józanabb, vagy én részegebb vagyok. Elmesélte, hogy évekig élt Angliában és sok mást is, de túl elgyötört voltam ahhoz, hogy érdekeljen. Végül nagy nehezen asztalt bontottunk, és visszavittek a szállodába. Másnap reggel egyeztettem Tonyval, találkoztunk, megmutatta az irodáját, és persze megerősítettük szövetségünket. Ittunk egy kávét, majd nekem adta a napszemüvegét, mivel a sajátom elhagyása után a Gabiét használtam, ami nem állt olyan jól, különös tekintettel arra, hogy a fél lencséjét ki is törtem. Most már a hazafelé vezető út következett, rövidesen elbúcsúztunk Albániától. Még a patak mederben leesett a rendszámom újra, már nem volt ingerem felcsavarozni, és kíváncsi is voltam, hazajutok-e rendszám nélkül Magyarországig. Elbasanból Tiranán keresztül haladtunk, amelyet meg kell nézni, de nem vágyik vissza az ember. Skodránál pedig letértünk a tengerpart felé, majd Montenegróban Báron és Budván keresztül Kotorba igyekeztünk. Számomra nem túl érdekesek az ilyen tengerparti üdülővárosok, de Gabinak meg akartam mutatni. A kotori öböl pedig szép, mese nincs. A szárazföld felőli részen kerültük meg az öblöt nem Tivat felé, és nem akadt az utunkba egyetlen kemping sem. Nem értettem a szitut, táblák nem jelezték, végül betértem egy tenger melletti strandra, ahol csak érdeklődni akartam. Végül az lett a beszélgetés vége, hogy megengedték, persze nem ingyen, hogy ott sátorozzunk közvetlenül a víz mellett. Nem messze a tiltó táblától. Jó kis hely volt, remek kilátással, csak reggel zavartak az álmatlan nyugdíjasok, akik az első fürdőzők voltak. Kotortól már nincs messze Dubrovnik, ami szerintem Horvátország egyik legszebb városa. Itt összefutottunk három német motorossal, egyikük Erik, erdélyi magyar származású, akik Albánián és Görögországon, Bulgárián, Románián keresztül tervezték utazásukat. Magyarország felé még fontolgattam, hogy elmegyünk Plitvicébe, de az idő már szorított, ott pedig egy rövid túra is egy napot elvett volna. Megcéloztam Mostárt, ami valahogy eddig mindig kimaradt az útvonalakból. Pedig gyönyörű, az odavezető Neretva völgy is látványos, igazi öröm volt levezetésképpen a szelíd vidéken motorozni. Északra Jajcavárát is megnéztük, majd a horvát határ előtt 20 kilométerrel találkoztam egy nagyon szorgalmas és elhivatott rendőrrel, aki utánam fordult a sebességmérővel. Óriási élmény volt, lelassíthattam volna, amikor megláttam face to face, de egy kicsit még oda is húzta magát. Én tudtam, amit ő még nem. Nem volt rendszámom. Sokáig röhögcséltem ezután a sisak alatt, egészen a határig. Probléma semmi, a rendszámot sem hiányolták most sem. Terv szerint csak Harkányig utaztunk aznap, sok lett volna Budapestig tolni. A GPS rávitt persze az autópályára Eszék felé, de gondoltam keresek egy egérutat valahol. Nincs. Fizettem 2 eurót büntetésből, de persze ez megérte, arra felé igazán nincs érdekes látnivaló. A magyar határhoz közelítve azonban már-már azt hittem, hogy a bosnyák rendőrség interpolos körözést adott ki ellenem. Vagy valami speckó rendőr vudu átkot mondott rám a bosnyák közeg, mert 2 motoros rendőrrel is találkoztam, pedig nem vágytam magyarázkodni, miért nincs fent a rendszámom. Ezen a szakaszon nem árt óvatosan motorozni. Minden bizonnyal sokan járnak erre, mert klassz kanyarok vannak, az úttest kiváló minőségű, bár én csak 1 sportmotorossal találkoztam, mondjuk az ment is ész nélkül. Aztán jött a magyar belépés. Itt már megállapíthattam, hogy Albániából haza lehet jönni rendszám nélkül motorral, és helyén való, ha a határőr azért szóvá teszi, hogy fel kéne rakni. De a túlbuzgó vámos csomagvizsgálata rosszul esett, még ha felületes is volt. Valószínűleg ő is érezte, hogy nem kellett volna. Sokáig dohogtam ezen, de hazaérkezni mindig jó, még akkor is, ha melbevágja az embert az itthoni kemping és üzemanyag árszínvonal, a gazdaságilag elmaradott helyeken töltött hetek után, ahol ezúttal sem raboltak ki, nem ettek meg vademberek, akik benzint isznak és tüzet pisálnak.